Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a hétre kijelölt igét, Ézsaiás próféta könyvének a 42. fejezetéből a 3. vers álljon előttünk alapigeként, amit fennállva hallgassunk meg. Tehát Ézsaiás próféta könyvének a 42. fejezetének a 3. verse így hangzik: a megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta könyvének ezt a rövid kis gondolatát az hívő ember, vagy inkább mondhatjuk, hogy a Bibliát ismerő, Isten tiszteletre járó, a igére figyelő ember nagyon jól ismeri, és azon tűnődtem el, amikor most újra az útmutatónk elé hozta ezt az igét, hogy mi is az, ami először általában erről az embernek az eszébe jut. Mert mindig jó arra gondolni, hogy ha elolvasunk egy igét, és elgondolkodunk rajta, hogy mi is ugrik be először. Mi is az, ami először üzenetként ott áll előttünk egy igén, vagy egy ige elolvasása után. És én bevallom őszintén, hogy amikor én ezt az igét el szoktam olvasni, vagy amikor az eszembe jut ez az ige, akkor mindig általában az emberre gondolok. Ugye a megrepett nádat nem töröm össze, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki az Úr is. És elsősorban arra gondolok, hogy mennyire ilyen megtört, megfáradt ember él ezen a világon, akinek szükség van arra, hogy Isten felemelje őt. És mindig valahogy erről az oldalról szeretjük ezt az igét olvasni, talán magunkat is bele vinni ebbe a történetbe, vagy mondhatjuk azt, hogy megszemélyesítve önmagunkat is, hogy mi is ilyen megtört nátszálak vagyunk, ilyen pislogó kis gyertyabelek, sokszor olyan erőtlennek érezzük magunkat, és valóban, ahogy a Szentírás írja, hogy hát kicsoda az ember, hogy gondod van rá, olyan kicsik, erőtleneknek érezzük magunkat, és hát igen, nekünk szól ez az ige, hogy Isten azért odafigyel ránk. De aztán arra kellett gondolnom, hogy nem elsősorban rólunk szól ez. Persze rólunk, mert Isten a felénk való szeretetét mutatja meg, de inkább azt szeretném, vagy azt éreztem, hogy arról kellene nekünk beszélni, hogy Isten az, aki az ő kegyelmét megmutatja az embernek. Hogy ne a mi kicsiségünket lássuk ebben az igében, hanem az Istennek a nagyságát, az Istennek a hatalmát, Istennek az erejét, az Istennek a szeretetét, az ő gondoskodását, mert erre sokkal inkább szükségünk van, mint arra, hogy mindig önmagunk kicsiségével, gyengeségével, erőtlenségével foglalkozzunk, mert valljuk be, hogy így szoktuk. Amikor gondjaink, terheink vannak, akkor rögtön magunkba roskadunk, és úgy érezzük, hogy minden összezavarodott körülöttünk, minden olyan kilátástalan, és úgy érezzük, hogy minden, ami csak van körülöttünk, az ránk zuhan, és maga alá teper, és hát innen nincs kiút. Az Úr pedig azt mondja, hogy de hát ne erre nézzél, hanem nézzél rám, aki a megrepett nádat nem töri össze, aki a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és aki igazán beszél. Ugye amikor azt mondja az ige, hogy a törvényt igazán jelenti ki, az azt jelenti, hogy ő az igazságot mondja el nekünk. Tehát Isten, aki hatalmas, aki erős, akiben bízhatunk, ő az, aki meg akarja mutatni magát. Hogy bízzunk ő benne, bízzunk az ő hűségébe. Hogy a kezébe tudjuk letenni a mi életünket. És valljuk be, testvérek, hogy ebben van a legnagyobb hiányunk. Ma is, nem csak emberek felé, nem csak sokszor szeretteink felé és azok felé, akik legközelebb állnak hozzánk, nem csak ő felé van, mondhatjuk, deficit a bizalomban, hanem deficit van Isten felé is. Nem hisszük el, nem tudjuk elfogadni, vagy nem merjük elhinni, hogy ő benne bízhatunk. És valahogy úgy értelmezem ezt a mai igét, hogy hát nem értitek meg. Hát nem értitek meg, hogy a megrepett nádat én nem töröm össze, és a pislogó gyertyabelet én nem oltom ki. Hát nem értitek ezt meg, nem hiszitek el, pedig olyan jó lenne ezt megérteni. Akkor is, amikor az ember sokszor a hétköznapokban úgy gondolja, hogy mintha távol lenne tőlünk az Úr. Engedtessék meg nekem azt, hogy egy kicsit visszakanyarodjak a múlt heti vasárnapi szolgálatomra, mert ugyanebben a témakörben beszélgettünk akkor Ézsau és Jákob történetéből, ugye, amikor megszülettek ők, és Isten világossá tette Rebeka számára, hogy két gyermek fog megszületni az ő méhében, és akkor föltette a nagy kérdés Rebeka, hogy ha ez így van, akkor miért is van ez így? Igen, nagy kérdés volt ez számára, mert tudta nagyon jól, és látta Rebeka azt, hogy ami ezután következik, a család számára egy nagy próbatétel lesz. Egy olyan társadalomban, egy olyan családban, ahol az első szülöttség olyan sokat jelent, hát mondhatjuk azt, hogy emberileg számolva nem nagy áldás, hogyha ikrek születnek. És főleg, hogyha az első kettő iker, mert ugye akkor ott van a nagy kérdés, hogy ki lesz az első szülött. Ki az, aki majd örökli a első szülöttség által ráhagyott dolgokat. Az ikrek azok ebben az értelemben mondhatjuk, hogy nem igazán voltak előnyösek, főleg egy család életében. De így történt. És ezért kérdezi Rebeka, hogy de ha ez így van, akkor miért van ez így? Miért kellett ennek így történnie? Igen, nehéz az embernek elfogadni az Istennek az akaratát, mert újra és újra bizalmatlanság jön elő. Nem tudjuk, hogy Isten mit miért tesz, miért, mit cselekszik, és sokszor még azt is megengedi, mert látjuk ugye a történetben, a múlt heti történetben, hogy Isten olyan dolgokat enged meg, amit hát ha tehetett volna Izsák és Rebeka, akkor azt mondja, hogy hát ezt kihagytuk volna az életünkből. Milyen jó lett volna, ha ez nem így történik, ha nem így hozza az eseményeket, de a történet végén azért csak kiderül, hogy Istennek mindennel jó terve van. És sokszor akkor is igaz ez az ő jó terve és az ő hűsége, ha közben pedig egyes embereknek az életében ez lehet, hogy szenvedést okoz. Ugye milyen nagyon nehéz nekünk embereknek is dönteni sokszor arról, hogy mit cselekedjünk. Mert ha valamit teszünk, akkor lehet, hogy valakinek jót teszünk, de ugyanabban a pillanatban lehet, hogy valakinek pedig olyat, ami neki nem jó. Nagyon nehéz újra és újra az embernek úgy döntéseket hozni, hogy az mindenkinek jó legyen, és hát valljuk be őszintén, hogy nagyon kevésszer sikerül az, hogy minden. Ugye, hogy szokták mondani, hogy úgy kell dönteni, hogy a, a káposzta is megmaradjon, meg a kecske is jól lakjon, de hát mikor sikerül ez? Főleg, hogyha ott van a káposzta és a kecske, hogy hogyan lehetséges ez? Hát nehezen. Mert ha valamit cselekszek, lehet, hogy ez ennek valaki nagyon fog örülni, de ugyanakkor lehet, hogy valakinek pedig a jogait, vagy éppen valamit megsértek ezzel, akár a szívében, vagy gondolataiban. Igen, Isten időnként engedi az ember életében a szenvedést azért, hogy valakinek jó legyen. Gondoljunk csak a megváltóra, aki odaadta az életét azért, hogy bennünket felszabadítson. De mi kellett ehhez? Az, hogy ő odaáldozza az életét. És sok ilyen történet van a Szentírásban. Sok olyan történetet olvasunk, hogy azért, hogy nekünk Isten valami jót adjon, ahhoz lehet, hogy valakinek le kell valamiről mondani, és lehet, hogy fájdalmat kell átélnie. Hát akkor mi alapján dönt Isten? Mi alapján dönti el, hogy hogyan is történjenek ezek a dolgok? Az elmúlt héten elkezdtünk ezzel foglalkozni, és az egyik dolog, amit elmondtam éppen Ézsai és Jákobnak a születésével kapcsolatban, hogy hát ki is lesz az első szülött. Miért így van ez, ahogy kérdi Rebeka? Mi alapján dönt Isten, hogy hogyan is legyenek a dolgok? És ugye azt mondtam, az az egyik gondolat volt előttünk, hogy hát Isten a szívet vizsgálja. Hogy az ő döntéseiben igenis nagy szerepe van annak, hogy ő látja a mi szívünket. És ugye Ézsai és Jákob történetét, ha elővesszük, akkor nagyon jól látjuk azt, hogy hát ki volt az, aki méltó lett volna az isteni áldásra. Ki volt a kettőjük közül a jobb? Ha nekünk kellett volna dönteni, vagy talán az édesapának, Izsáknak kellett volna dönteni, hogy na most a kettő közül ki lesz az, aki mindent örököl? Hát nehezen tudta volna eldönteni. Kettőjük közül ki volt a jobb? Lehet, hogy azt mondta volna Izsák, hogy Uram, szívem szerint egyiknek sem adom. Mert látjuk Ézsaut, ugye, aki egy erős, ugyanakkor egy nagyon durva ember volt, ugye kint élt a vadonban, vadászatból élt, ugyan szerette az apja, mert az ő szájíze szerint készítette el a vadat. Hát ez is lehet egy fajta indok, hogy talán ő legyen. De ugyanakkor pedig, ugye azt olvassuk az igében, hogy ki mondja azt, hogy minek nekem az első szülöttség, hogyha itt halok meg éhen. Amikor elvette tőle az első szülöttségét az ő testvére. Na de ki bízta volna a vagyont Jákobra? Hát, ahogy látjuk a történetben, nem éppen méltó arra, hogy az isteni kegyelmet tovább vigye, hisz olyan könnyedén hazudik, csal azért, hogy az övé legyen. Hát ez nem illik Istenhez. Ez nem dicsőíti az Isten országát, az Isten hatalmát. Akár Ézsau, akár Jákob lett volna az örökös. Tehát mi alapján döntött Isten? Nyilván Isten a szívet vizsgálja. És olyan jó dolog, hogy sokszor nem nekünk kell dönteni dolgok felett, mert mi olyan könnyedén elrontjuk. Isten pedig többet lát. Az ő gondolatai sokkal magasabbak a mieinknél, és nyilvánvaló, hogy ő valami oknál fogva döntött. Mert ő többet látott, mint mi. Ő látta előre mindazt, ami történni fog. És nem csak addig, mert addig a történet nagyon szép, amíg ugye végül találkozik Jákob és Ézsau, és összeborulnak és sírnak, ő azt is látta, hogy mi lesz utána. Tehát Isten másképpen dönt, mint mi. Római levélben olvassuk azt, hogy ó, Isten gazdagságának, hatalmának a nagysága, mi kikutathatlanok az ő akaratai és az ő tervei. És itt is ugyanezt látjuk, hogy ő mennyivel másképpen gondolkodik, mint mi. Amikor Dávidot elhívta az Úr, ugye azt mondta a prófétának, hogy ne nézd az ő külsejét, ne nézd az ő tervetét, mert az Úr azt nézi, ami az ő szívben van. És Isten Ézsaunál is, Jákobnál is ezt nézte. Nem az első szülöttséget, nem a kiválóságot, nem a nagyságot, hanem a szív mélységeit látta. Pál arról beszél, hogy Isten a gyöngéket, a nemteleneket, a megvetetteket, a semmiket választotta ki, hogy a nagyokat megszégyenítse. Olyan kedves nekem Pál bizonyságtétele, amikor arról beszél, hogy Isten mennyi mindenkit elhívott az ő szolgálatába. És végig sorolja azokat, akik példaként állítható az ember elé. És a végén elmondja azt, hogy végül Isten nekem is megjelent. És egy olyan szót használ, ami hát tulajdonképpen igazán elmondja, hogy ő mit gondol magáról. Azt mondja, végül, mint egy idétlennek, nekem is megjelent. Pál nagyon jól látta azt, hogy ő mennyire alkalmatlan az Isten szeretetére, mennyire alkalmatlan arra, hogy Istennek szolgáljon. És Isten mindig ezt a módot látja, hogy mindig a kicsiket, mindig az erőtleneket hívja el. Nem tudjuk, hogy miért. És nézzük csak meg, amikor az első emberpárnak, Ádámnak és Évának a gyermekeit látjuk, azt látjuk, hogy kinek az áldozatát fogadta el. Nem a Káinét, az első szülöttet, hanem Ábelét, akinek a nevének a jele is, vagy a jelentése is azt jelenti, hogy semmiség, lehellet. Tehát a kicsit választotta el. Aztán azt látjuk, hogy nem Izmael lett az utód, hanem Izsák. És aztán nem Ézsau, hanem Jákob. Vagy az előbb felolvasott ige szakaszban, amikor Jákob megáldja az ő fiának, Józsefnek a fiait, akkor azt mondja, hogy keresztbe tette a kezét. És a jobb kéz áldását a kisebb fiúra, Efraimra tette, és nem az idősebb Manasséra. Hogy miért van az, hogy a kicsit, az erőtlent, mit olvasunk ma? A megrepett nádat nem töri össze, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, hogy a kicsiket, az erőtleneket, a világ nemteleneit választotta ki Isten, hogy sokszor a nagyokat megszégyenítse. Ó, milyen nagy dolog ez, hogy sokszor mi, akik úgy gondolkodunk, hogy a nagyok azok, akik valamit tudnak tenni, a nagyok, akikre mi fölnézünk, azok fognak majd nagy csodákat és nagy dolgokat véghez vinni, az ige arról beszél, hogy Isten a kicsiket hívja el. A kicsiket, az erőtleneket, a gyengéket. körzetben szokott történni az, amikor ugye a körzetben a cigány testvérek között vagyok, akik hát nagyon szeretnék azt mindig, hogy ők maguk is valahova eljussanak, mindenki nagyon szeret megszólalni, mondhatjuk, hogy szeretnek prédikálni a testvérek és másiknak, elmondani és tanítani őket az Isten dolgaira, és mindig azt mondják, hogy hát nem kell ahhoz lelkésznek lenni, nem kell ahhoz tanulni, hogy valaki az Isten igényét hirdesse, és hogy más is tudja hirdetni. És én mindig mondom nekik, hogy igen, tényleg így van. Nem kell ahhoz nagynak lenni. Nem kell ahhoz különleges iskolákat elvégezni, hogy az ember hirdetni tudja az evangéliumot. De mindig mondom neki, én megtanultam valamit annak idején Tibor bácsitól, amit annak idején nekem is mondott, de nem csak nekem, biztos másoknak is, hogy Istennek nincsen szüksége a mi bölcsességünkre és a nagy tudományunkra. De vigyázzunk, hogy a mi ostobaságunkra sincs szüksége. Tehát nem csak arról van szó, hogy mi, akik meg akarunk valamit mutatni, hogy nem kell ahhoz dolgokat tenni, hogy mi is valahova eljussunk, de Istennek a mi ostobaságunkra, a tudatlanságunkra sincs szüksége. Egyszer egy fiatal fiú mondta nekem, beszélgettünk itt, még én is egyházi alkalmazottként voltam, és egyik fiatal fiú mondta nekem, hogy beszélgettünk itt, és akkor mondtam neki, ne haragudj, de most Tibor bácsi megkért, hogy egy szolgálatot végezzek el, én most itt hagylak, mert föl kell készülnöm erre a szolgálatra. És ő rám nézett, és azt mondja, minek? Hát mondom, hát azért, mert meg kell szólalni. És akkor ő azt mondta, hogy ó, nem kell erre készülni, és így emlékszem még a mozdulatára is, hát majd a Szentlélek elmondja. Hát, mondtam neki, hogy lehet, de hát nem akar az ember úgy járni, mint az a lelkész, aki eldöntötte magában, hogy nem fog készülni a szolgálatra, hanem ráhagyja a Szentlélekre a szolgálatnak a menetét, és aztán egyszer csak írt neki a felettese egy levelet, hogy el fog jönni meghallgatni őt egy vasárnap. És hát akkor egy kicsit elgondolkodott, és gyorsan írt egy választ, hogy hát örül, hogy jön, de egy dolgot szeretne mondani neki, hogy ő megfogadta azt, hogy nem készül az alkalomra, hanem hogy engedi, hogy a Szentlélek munkálkodjon, és azt szerint mondja el az ígéretet. És hát eljött ez a felettes, a püspöke, vagy nem tudom ki volt, aki, és beült oda a hátsó sorba, meghallgatta a prédikációt, de már az utolsó énekeket nem várta meg, elment, és hát amikor lejött a lelkész a szószékről, bement az irodájába, és egy kis papír volt oda letéve a felettes, és csak ennyit írt erre a papírra, hogy kedves barátom, felmentelek a fogadalmad alól. Hogy jó lesz, hogyha néha készülsz a szolgálatodra. Tehát Isten, persze nem, Istennek nincsen szüksége a mi bölcsességünkre, vagy a nagy tudásunkra, de az oktalanságunkra és a butaságunkra sincs szüksége. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy a kicsiket válassza el, akkor nem arról beszél, hogy mi legyünk oktalanok, és ne akarjunk, bocsánat, nagyobbak lenni abban az értelemben, hogy többet szeretnénk elérni. Ugye Pál azt mondja Timóteusnak, hogy a teljes írás, amely Istentől ikletett, és ami hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát az, ami bennünket képessé tesz a szolgálatra. De nem ez határozza meg elsősorban. Dávid egy nagyon tehetséges ember volt. Több zsoltát írt, mondhatjuk, hogy énekszerző volt. Valószínű, hogy az ének területén, zenei területen is nagyon képzett lehetett, de látjuk azt, hogy irodalmilag is mondhatjuk, hogy ma is értékeket jelent az, amit ő a zsoltárjaiban leírt. Vagy Pál apostolról azt olvassuk az igében, hogy a korának a legjobb iskoláiban tanult és ismerte a vallásokat, tisztában volt mindenféle akkori tudománnyal, és mégis azt olvassuk az igében, hogy Isten azért választotta ki őket, nem azért, mert ilyen tehetségesek voltak, hanem azért, mert alázatosak voltak. De ugyanakkor pedig, amit Dávid a tehetségéből tehetett, azt Isten fölhasználta az ő ügyének a javára. És Pál apostolnál is azokat, amiket megtanult, igenis Isten föl tudta használni az ő szolgálatába. De nem azért választotta ki elsősorban őket, mert ők olyan tehetségesek voltak. Akkor mi az, ami alapján Isten kiválaszt bennünket? A megrepett nádat nem töri össze, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Testvérek, nem más alapján dönt Isten, nem más alapján hív el bennünket, mint az ő kegyelme és az ő szeretete által. Ez az, ami leginkább mozgatja az Istent, ami leginkább fontos számára. Ezt jelenti a kicsiség, hogy Isten az erőtlent, a gyengét mégis elhívja, és mégis az ő kezébe veszi, pedig nem érdemeljük meg az ő szeretetét. Jákob később azt mondja önmagáról, hogy én Jákob, a kis férgecske, a semmi. Vagy a Illés történetében, amikor megjelenik az Úr neki, és ugye először jön az Úr előtt erős szél, amely még a hegyeket is megszaggatta, majd jött a földindulás, majd a tűz, és azt mondja az ige, hogy nem volt benne az Isten. És aztán jön a szelíd hang, amiben viszont már ott volt. Hát ez az Isten kegyelme. Az a legnagyobb kegyelem, hogy Isten mielőtt mi még valamik is lettünk, vagy mikor mi még bűnösök voltunk, Isten már lehajolt hozzánk. Már akkor ismert bennünket. De egy kicsit visszatérve, a József történetére, amikor oda viszi a gyermekeit az ő atya elé. Ugye ott a kérdés, hogy miért így választott az apa? Miért volt az, hogy a kisebbre tette az ő jobb kezét? Pedig ugye itt azt olvassuk, hogy József még szólt is neki, nem apám, nem jól teszed. Tudom, már öreg vagy, nem látsz, most valahogy ezt eltévesztetted, és azt mondja neki az apja, hogy de, ez így jó. Ezt én nagyon tudatosan tettem. És ugye tette a jobb kezét a kicsire, Efraimra, és tette a bal kezét az ő nagyobbik fiára, és József nagyobbik fiára, és így áldotta meg. Miért? Miért így van? Ugye, hogy megkérdezi annak idején Rebeka, hogy ha így van, miért így van? Mi alapján? Na, mi alapján? Nem tudom. Nem tudom. Ez az Isten kegyelme. És talán az emberben ott van az a gondolat, hogy de ez igazságos. Igazságos. Mert van ennek egy másik része ennek a történetnek. Amikor azt mondja Józsefnek az ő apja, hogy De ne gondold, mert ő rá is gondolok. Őt is néppé teszem. Őt is néppé teszem. Tehát nem arról van szó, hogy Isten valakinek ezt vagy azt ad. Hogy mi alapján dönt Isten, hogy kit, hova helyez, ez az ő ügye. De az nem azt jelenti, hogy egyiket a másik ellen. Ők is, ő is nagy néppé lesz. Őróla ugyanúgy gondoskodok. Mindenkire igaz az isteni kegyelem. Múlt héten említettem a szőlőmunkások történetét, amikor ugye a egész nap dolgozók fellázadtak, hogy ők is csak 10 pénzt kaptak, holott egész nap dolgoztak. És azt mondja az Úr, hogy avagy nem tehetek el az enyémmel azt, amit akarok. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. De ők is megkapták. És azok is megkapták, akik egész nap, és azok is megkapták, akik csak egy órát dolgoztak. Isten gondoskodik rólunk. Ne zúgolódjunk. Isten mindenkiről gondoskodik. Az, hogy kit mire hív el, hogy kit milyen munkával fog megbízni, és hogyan fogja formálni az életét, az mindegy. Az a fontos, hogy bízzunk ő benne. És van egy másik része a történetnek, amit én sokszor el szoktam mondani a testvéreinknek kinn a körzetben, hogy testvéreim, mi mindannyian szeretnénk, vagy szeretnétek nagyok lenni, és úgy gondolni, hogy többre bízattatok. Csak vigyázzatok. Mert azt mondja Isten igéje, hogy akire többet bíztak, attól többet fognak számon kérni. És ezt már annyira nem szeretik az emberek. Isten az ő szuverén módja szerint dönt. De nem egymás ellen dönt. Hanem mindenkinek megadja azt, ami az ő életéhez szükséges. Igen, Efraim az elsőszülött, Manassé, ő is nagy néppé lesz. Isten őróla is gondoskodik. Mi nekünk nincs más dolgunk, mint hálát adjunk azért, hogy ő nekünk is megígérte, hogy a megrepett nádat nem töri össze. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Ő igazán jelenti meg, és az igazságot jelenti meg. Bízzunk ő benne, higgyünk az ő szeretetébe, és éljük át ennek a bizalomnak a gyümölcsét minden nap. Isten erre szeretne ma bennünket emlékeztetni. Ne csak azt lássuk, hogy mi kicsik vagyunk, vagy ne csak azt lássuk, hogy miért van az, hogy mi csak pislogunk, és éppen most valami törékeny van az életünkben, hanem lássuk meg, hogy Isten a törékeny sem töri össze. Ne a mi kicsiségünket lássuk elsősorban, hanem az ő nagyságát és az ő szeretetét. És akkor átéljük minden nap az ő kegyelmét életünkben, legyünk bizalommal felé, és éljük meg, tapasztaljuk meg az ő szeretetét minden nap. Én ezt kívánom a testvéreknek. Isten ezt végezze el a mi szívünkben, és legyen még az Isten áldása. Amen.